A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Hűvösre fordult az időjárás térségünkben, beindul lassan a fűtés szezon, és bizony nem mindegy, hogy mekkora számlákat kell majd kifizetni az energiaszolgáltatóknak. Ugyanis a szolgáltatók számláznak rendesen, de nem mindig becsületesen. Mit tehetünk, ha indokolatlanul magas villanyszámlát kaptunk, vagy olyan elmaradásokat tüntetnek fel a számlákon, amelyekről eddig nem is tudtunk? Ezekről szólunk mai műsorunkban. Meghívottam Nagy Bege Zoltán, energiaügyi szakértő, az Országos Energiaárszabályozó Hatóság korábbi alelnöke. Tisztettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mi pedig kezdjük azzal, hogy az ország fel van-e készülve a térre, van-e kellő gáz meg villanyáram tartalék, illetve vannak-e szerződések, amelyek biztosítják, hogy minden rendben legyen ezen a télen?
Hát igen, valószínűleg, hogy nem hagyták a véletlenre az idei telet sem. Ugye azt tudjuk, hogy a gáztározóink azok kb. 95%-os szinten vannak, illetve hát pár héttel ezelőtt jelentették, hogy 95 fölött van, lehet, hogy most már ezt is meghaladtuk. És tudván, hogy gyakorlatilag a törvényes kötelezettsége van minden egyes szolgáltatónak, hogy betározzon a nyár folyamán, a téli időszak előtt, és amennyiben ezeket a kötelezettséget nem teljesítik a gázszolgáltatók, elég borsos büntetést róhat ki rájuk a hatóság. Tehát tudva ezt, várható is volt, hogy a tározással nem lesz gond. Ugye a barátságosabb nagykereskedelmi földgázárak voltak az idén, mint az elmúlt 2-3 évben. Tehát a nyári időszakban viszonylag olcsón lehetett földgázt venni. Az egyetlen akadálya talán, az egyetlen nehézség a szolgáltatók szempontjából az volt, hogy az árkorlátozás, ami most már valamilyen formában 2021 novemberétől alkalmazva van, és az állam kell bizonyos különbséget kifizessen a szolgáltatóknak, ott továbbra is elég nagy elmaradások vannak. Tehát ilyen szempontból nem éppen rózsás a szolgáltatóknak a pénzügyi helyzete, de megoldották, és végül is, amit mondtam, közel 100%-os tározói kapacitással várjuk a telet. Ez ami a földgáz része a dolognak. Na most a villamosenergia terén ott is lehet tartalékokról beszélni, egyrészt ott is még viszonylag sok gázerőmű működik, és a gáztartalékokra, illetve a gáztermelésre szükség van ahhoz, hogy ezeket az erőműket beindíthassák és villamosenergiát termeljenek a téli időszakban. Ami viszont fontosabb, az a víztározók, hogy a Románia az eléggé, Romániában elég fontos szerepet tölt be a vízi energia hidro erőművek, és hát egy elég száraz nyár után ugye annak a veszélye is fennállhat, hogy a víztározók nincsenek olyan szinten, hogy kényelmesen várhassuk a telet. Na most hát egy picit gondoskodott a természet és a klímaváltozásról, de most épp nem az a gond, hogy nincsen víz, hanem éppen az, hogy túl sok van is talán helyenként, lehet, hogy nem pont ott, ahol kellene, de mindenképpen az utóbbi két hétben az áradások és a sok eső jelentett problémát egész Európában, nem a szárazság. De amúgy is egy nagyon-nagyon komoly tervek készülnek miniszteri vagy a hidroelektrika szintjén is, tehát ott nincsen semmi a véletlenre hívva, bízva, mindig nagyon gondosan kitervezik, hogy mikor, milyen szintre csökkentik, vagy éppen emelik a tározóknak a szintjét, és általában a terv az, hogy az ősz, a tél elején mindig legyen egy olyan tározói szint, vízszint a tározókban, hogy ne jelentsen ez gondot a téli időszakban. Még olyan áron is, hogy nyáron a hidroelektrika csökkenti a termelését, aminek ugye piaci helyi sajátosság, hogy rögtön az az eredménye, hogy egy picit emelkedik a villamosenergiának nagy kereskedelmi ára. Tehát amikor szárazságban is a hidroelektrika nem tud termelni, akkor emelkednek rögtön a villamosenergi árak. Ez mondom, nagy kereskedelmi ár, nem feltétlenül befolyásolja a végső fogyasztói árakat. Ugyanakkor ezen a nyáron az is egy jelenség volt, hogy pontosan a szárazság és a nagy meleg miatt nem nagyon volt szél, a szélerőművek nagyon-nagyon kevés villamosenergiát termeltek, és ez ugye picit fokozta ugyanezt a hatást, hogy ilyen áremelő hatása volt.
Most a fogyasztói árak hogy alakulnak ebben a pillanatban? Mert a nagy kereskedelmi ár az fogyasztókat mondjuk, hát nyilván befolyásolja, de őket nem az érdekli, hanem a kiskereskedelmi, a fogyasztói ár. Tehát arra számíthatunk, hogy nagyjából hasonló, hát nyilván, hogy az ársapka miatt nagyjából hasonló számláink lesznek idén télen is, ez most már csak az időjárástól függ, hogy mennyire lesz hideg a tél.
Hát az árak azok most már teljesen biztos, hogy jövő év március végéig nem fognak változni. Ugye a márciusi fogyasztással valószínűleg, hogy áprilisban érkeznek a számlák, tehát ami áprilisban érkezik számla, az még a változatlan 68-bani, 80-bani, vagy egy egész 3-lejes áron lesz kiszámlázva, mert ezt az ársapkát ezt biztos, hogy március végéig fogják alkalmazni. Ez a villamosenergia része. A földgáznál ugyanígy, tehát ugyanaz a határidő, hogy március végéig életben van ez az ársapka, de a földgáz terén is láttuk már több olyan példát, hogy a szolgáltatók az ársapka alá tudnak menni a fogyasztói árakkal, végső fogyasztói árakkal. Tehát ilyen szempontból a tél nem biztos, nem hiszem, hogy bármilyen meglepetést hozna. Ahogy ön mondta, nyilván a fogyasztás, egy nagyobb fogyasztás nyilván tud eredményezni egy végső során egy magasabb villamosenergia vagy földgázszámlát, de az egységár terén biztos, hogy nem lesz semmi változás, hogy mi lesz április 1-e után, ezt nagy érdeklődéssel várja mindenki. Ugye a nagy kereskedelmi szereplők, mert ugye a szolgáltatók meg is azért, hát ők azért szeretnék tudni, hogy mi fog történni a április 1-e után a román piacon, és ugyanígy a fogyasztók is. Szinte biztosra kijelenthetjük, hogy április 1-e után legalábbis a jelenlegi nagy kereskedelmi árakat nézve a villamosenergia terén a 68-ban is árszintet szinte lehetetlen tartani. Tehát azok háztartások, akik most 68-ban kapják a villamosenergiát, és ez azok háztartások, akik kevesebb mint 100 kWh-t fogyasztanak havonta, ők számíthatnak arra, hogy ha minimálisan is, de április 1-től növekedni fog az egységára a villamosenergiának. Én arra számítok konkrétan, hogy így ebben a formában ezt az ársapkát, ezt az árkorlátozást, ezt nem valószínű, hogy folytatni lehet, vagy meghosszabbítják. Viszont nagyon szükségesnek látom azt, hogy hát elég látványosan feljavítsák a kiszolgáltatott fogyasztókra vonatkozó törvénykeretet, ami azt jelenti, hogy a kritériumokat át kell írni, nagyon-nagyon operatív azonosítási rendszert kell bevezetni, ugye be kell vonni ebbe az önkormányzatokat is, hogy minél gyorsabban megtörténjen ez a kiszolgáltatott fogyasztóknak a beazonosítása, és arra kellene törekedni, hogy április 1 után legalább ennek a kategóriának valamilyen védelmet nyújtsunk. Mert a jelenlegi kiszolgáltatott fogyasztókra vonatkozó törvénykeret alapján hát Romániában kevesebb, mint 100 000 háztartás sorolandó a kiszolgáltatott fogyasztó kategóriájába. És ugyanakkor viszont azt sem tartom reálisnak, hogy 9 millió háztartás független attól, hogy milyen helyzetben van szüksége, vagy nincsen szüksége, részesüljön egy valamilyen szintű ársapkában. Tehát ez hosszú távon biztos, hogy nem fenntartható és nem finanszírozható. Ugyanakkor rengeteg olyan háztartás van, rosszabb anyagi helyzetben levő családok, akiknek jóval nagyobb támogatásra, vagy jóval konzisztensebb támogatásra lenne szükségük, mint amit most kapnak.
Igen, ez minden bizonnyal így van. Közben érkeznek a kérdések SMS-ben. Azt írja egy hallgató, megkérdezném a meghívottat, miért nem korlátozza a kormány a gáz- és villanyáram szolgáltató önuralmát, mondom én önkényuralmát, nem önuralmát, vagyis gondolkozás nélkül megállítja a szolgáltatást, még ha nincs igaza is, és őket senki nem vonja kérdőre.
De igen, kérdőre vonja, tehát itt azért egy picit ellent mondanék, tehát van egy szabályozó hatóság, aki folyamatosan ellenőrzi ezeknek a engedélyezett cégeknek a tevékenységét, és ebben vele tartozik úgy a villamosenergia vagy földgáz szolgáltató, mint a villamosenergia és a földgáz elosztók, azok a hálózatokat üzemeltetik. Az, hogy vannak túlkapások is, vannak hát ahogy a hallgató is mondta, ilyen önkényúrszerű fellépések, ezt nem vitatom, de ezeket jelenteni kell, és ezeket, hogyha nem hozzák a hatóság tudomására pontszerűen minél többet, akkor a hatóság nincs, hogy tudomást szerezzen róla.
De a szolgáltatás azért olyan egyszerűen nem szüntethető meg, azért vannak felszólítások, fizetési felszólítások, ugye azért vannak határidők, még akkor is, ha nem értünk egyet ezekkel a rövid határidőkkel sok esetben.
Van egy fizetési határideje a számlának, aztán van egy ilyen türelmi idő, ami meghaladva a fizetési határidőt, de a türelmi időn belül kifizetett számlára nem lehet büntető kamatot számolni. Aztán a felszólítás után is van még egy határidő, amit ki lehet fizetni a hátrálékot, és csak ezután lehet megszüntetni nem fizetés miatt a szolgáltatást. Na most azt is tudnunk kell, hogy és egyértelmű, hogy az elmúlt 2-3 évben nagyon-nagyon sok olyan eset volt, hogy a fogyasztó szempontjából érthetetlen értékeket vagy mennyiségeket számláztak ki a szolgáltatók, függetlenül attól, hogy földgázról vagy villamosenergiáról beszélünk. Az ilyen esetekben azt, amit kötelező módon tennie kell a fogyasztónak, hogy forduljon a szolgáltató felé, kérje magyarázatot, hogy miért annyi az a számla, amennyi, miért az a mennyiség van kiszámlázva, amennyi ki van számlázva. Hogyha úgy érzi, és meg van győződve, hogy nincsen igaza a szolgáltatónak, vagy a fogyasztónak van igaza.
Igen,
a hatóság csak akkor tud közbelépni, és ezt most nemrég módosították is egyértelműbb, most a panasztételre vonatkozó szabályzat azt mondja, hogy ha valaki panaszt tesz a hatóságnál, akkor előbb fel kell mutasson egy bizonyítékot, hogy megkereste a szolgáltatót, vagy az elosztót, vagy bárkit, akit be akar panaszolni, és az nem válaszolt határidőn belül, vagy a válasza az nem kielégítő a fogyasztó számára. Tehát egy ilyen bizonyíték néki, hogy először a szolgáltatóhoz, vagy az elosztóhoz fordult a orvoslásért, anélkül a hatóság most már nem fog beavatkozni, nem fogja az ilyen típusú megkereséseket kielemezni és leellenőrizni.
Azt írja Marika SMS-ben, 47 banírt vágták le a gázamat. Ez a szolgáltatónak matematikailag igaza van, mert tartozás volt, de méltányos 47 banírt megszüntetni a szolgáltatást?
Hát ebben nincsen semmilyen logika. Most gondoljuk el, hogy egy ilyen kiszállás.
Hát logika van, mert ugye...
Kijöjjön egy csapat, hogy lezárja, annak a költsége az többszörös egy ilyen tartozásnak. Így van. Tehát Ez tényleg egy olyan intézkedés ez, aminek értelme sincs, és érdemben sem hoz javulást a szolgáltató és a fogyasztó közötti kapcsolatban.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Balázs Éva vagyok, Szent Simonból beszélek. Szeretnék érdeklődni, hogy májustól nem kaptam egyáltalán villanyszámlát. Mi az eljárás? A májusira kaptam június 13-án, azt kifizettem, és azóta egyáltalán számlát nem kaptam.
Hú, jó, köszönjük szépen, hogy ezt jelezte, engedje meg, hogy még ide mondjak kettő darab SMS-t. Azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, szeretném megkérdezni, hogy miért kapjuk a számlát olyan későn, hogy már le van járva a határidő a kifizetésre. A másik pedig azt írja egy hallgató, mégpedig Mária, falun lakunk, és minden hónapban két villanyszámlát kapunk, hónap elején és végén. Miért van ez, tisztelettel, Mária? No, hát ez a káosznak a jele, azt hiszem, hogy egyesek 3-4 hónapja nem kaptak, mások meg kettőt is kapnak havonta.
Igen, hát minden csak nem normális hozzáállás, vagy nem normális menete a dolgoknak, mondjam így. Tehát vegyük sorra, az, aki május óta nem kapott számlát, nyilván nem ilyen számla, akkor fizetésen kell, de előbb-utóbb hát jön egy számla, és valószínűleg, hogy...
És azon már le lesz járva a határidő, amit ki kellett volna fizetni.
Hát most attól függ, hogy ez a számla ki volt állítva, és nem jutott el a fogyasztóhoz, vagy ki sem volt állítva. De ezt akkor lehet, ezt úgy lehet leellenőrizni, hogyha vagy betelefonál a központba, és a számlákon fel kell legyen tüntetve egy telefonszám, ahova bármikor be lehet telefonálni, és információt lehet kérni, hogy mi történt, konkrétan azonosítva a fogyasztót egy kód alapján, és akkor megnézik, hogy volt kiállítva számla, vagy nem volt kiállítva számla, volt, akkor mi történt, hol kalódott el. Ha meg nem volt kiállítva, akkor gyakorlatilag van egy olyan joga a fogyasztónak, és egy kötelessége a szolgáltatónak, hogyha egyszerre több hónapot számlálsz ki, tehát ugye vegyük ezt a példát, amit a hölgy is említett, hogy május óta nem kapott számlát, tehát június, július, augusztus, szeptember, egyszerre 4 hónapra érkezik a számla, akkor kötelező módon, anélkül, hogy megkérdezni a fogyasztót, fel kell ajánlja már abban a borítékban, amivel jön a számla, fel kell ajánlja a fogyasztónak a részletfizetés lehetőségét. És hogyha konkrét példa alapján 4 hónap elmaradás van, és egyszerre 4 hónapot számlálsz ki, akkor 4 részletben való fizetés lehetőségét fel kell ajánlja a fogyasztónak. Aztán a fogyasztó eldönti, hogy él vele vagy nem, hogy kifizeti egyszerre az egész tartozást, vagy csak egy hónapot is 4 részletben, úgy, ahogy normális ütemben, hogy fizette volna a számlát. Az, hogy két számla érkezik, hát ugye azt így most láthatlanul nem tudok erre véleményt mondani, hogy mi történik ahhoz, hogy megértsem, hogy mi történik, rá kellene nézzek ezek a számlákra, hogy lássuk, mi van a számlákban, és mi az oka, hogy egyszerre kettőt, havonta kettőt
számlát. Hát, hogyha egy hónapban fordul elő, akkor az még előfordulhat, ugye, mert hogy valami kiegyenlítés, vagy újra számolás, vagy valami van, de hogyha minden hónapban ez van, akkor...
Vannak olyan időszakok az évben, amikor bizonyos korrekciókat hát kell csinálni a fogyasztók. Ugye nem minden hónapban olvasnak le órákat, aztán 3 havonta leolvassák, és különbségek vannak, azokat korrigálják. Ugye ezt amúgy meg lehet tenni, ugye egyetlen egy számlával is el nem kötétlenül két számlát kiállítani. Csak hát, ahogy mondta is, a káosznak a jele is. Vannak még olyan számlák, amikor, nem tudom, különböző járulékokat korrigálnak. Vannak... nem tudom, zöld bizonyítványok, kuverációs bónusz, mindenféle illetékek vannak még a számlában, és ezeket néha korrigálni. Ilyen éves kötelezettségeik vannak a szolgáltatóknak is, tehát szinte lehetetlen éves szinten mindig centre pontosan, vagy valira pontosan kiszámlázni ezeket a dolgokat, és jönnek ilyen korrekciós számlák. A késői számlával kapcsolatban én azt javaslom, hogy tegyenek egy panaszt. Egy írásos e-mailen, vagy akár be lehet menni a ügyfélszolgálathoz, és panaszt tenni, vagy legalábbis jelezni, hogy ne a számlák nem érkeznek időbe, és pontosan, hogy elérkeznek időbe, ők sem tudnak határidőn belül fizetni. Tehát ezt azért tudomására kell hozni a szolgáltatónak, mert lehet, hogy a szolgáltató nem is tudja. Általában a számla kézbesítés az ugye az ki van szervezve, külső cégek, külső ilyen partner cégek végzik ezt a feladatot, és ha a szolgáltató nem tudja, hogy ez a partner nem végzi a munkáját, úgy, ahogy éppen a szerződésben el van írva, akkor nem is tud fellépni a helyzet orvoslására.
Igen, és én még azt tudom ajánlani a fogyasztóknak, hogy gondolkodjanak el azon, hogy nem véletlenül valaki fizethetett interneten, fizethette a számlát, és ugye állandóan ajánlják nekünk, hogy térjünk rá az elektronikus számlára a papírfogyasztás visszafogása érdekében, hogy nem történt-e az meg, hogy elektronikus számlát kapnak, és azért nem küldik a papír számlát.
Tehát de az elektronikus számlát az csak a fogyasztó beleegyezésével lehet küldeni. Nyilván. Ha valaki anélkül, hogy átnézte volna a szerződést, és kipipálta, hogy e-mailen kapja a számlát, és nem követi, nem figyeli, a papír számla nem érkezik. Tehát ez is megtörténik, hogy figyelmetlenül aláírnak egy szerződést.
Igen, hát ezt
mondom, kipipálják azt a kis kockát, ahol az elektronikus számla opció van. Nagyon kényelmes, mert ugye most már mindenre van lehetőség. Aki
tudja használni, ugye?
Tudja használni, internet hozzáférése van, számítógépe van, akár telefonon, applikáció van most már. Értesítések jönnek, hogy megjött a számla, mi a határidő, ugyanúgy online lehet fizetni, tehát nagyon-nagyon kényelmes annak, aki tudja használni.
Igen.
Így van. Viszont az, aki nincsen felkészülve, az még arra kéne odafigyelni, hogy akkor ne válaszol ezt az opciót még tévedésből sem, vagy ne vezessék meg a szolgáltatónak az emberei, és ne tévedésből ne válaszol ezt az opciót.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok, és üdvözlöm a kedves meghívottját, Bege urat. Mi még beszélgettünk a rádióban többször is, és azt szeretném észrevételezni, hogy amióta ez az úgynevezett tavasszal befejeződött az úgynevezett digitalizációja a számla közvetítésnek, tehát megváltoztatták a kódszámokat, amivel be lehet a leolvasott értékeket közölni, más értékeket, tehát más kódokat közöttek, mert azóta káosz van. Én az érzésem, hogy ezek a káoszt ők tudatosan csinálták, hogy minél kevesebben lehessen tudják ezt megtenni, az önleolvasást, mert hát akkor ugye több mindent csak annyit fizetek, amennyit leolvastam, és majd ők jönnek, és ellenőrzik, hogy úgy van, vagy nincs. Ez a tavasz óta káosz van itt nálam. A számlák azelőtt jöttek hónap elején, és általában 12-13-ig kellett közölni a leolvasott óraállást. Na most jönnek hónap végén, vagy mikor hogy jönnek a számlák azóta, és 3 vagy 4 nap van a leolvasási határidő, de a számlák mindig azután jönnek, ahogy ezek a dátumok vannak. Tehát ők tudatosan idézték
el. Hát a számla nyilván utána jön, miután leolvasta az órát, előtte nem jöhet, hiszen be kell küldje az indexet, az óraállását.
Nem. Tehát az én a következő hónapra, hogy tudjam közölni, az abban a hónapban későbbre jön, mint ahogy volt az előtt. Uh-huh. Na most ez az egyik dolgom. A másik pedig lenne, a robot nem mindig ismeri fel, tehát neki fogok bepötyögtetni azt a kódot, ami van. A kód közli a robot, hogy nem ismeri fel az én kódomat, amit közlök, és 3 próbálkozás után egyszerűen lezár, azt mondja, hogy igen, sokat próbálkoztam, tehát most már vagy 3 hónapja nem is próbálkozok, mert idegesít a dolog. Tehát ezt miért kellett csinálni? A gázszolgáltatónál, az EON-nál ott nem változtatott semmit, a régi kódokkal megy, és minden nagyon jó és tökéletes, és nincsen gond. Miért kellett ezt csinálni, ami működött? Felbombázni és szétverni. Tehát ezt valaki, egy normális ember nem csinál. Még egyet szeretnék mondani Bege úrnak. Bege úr, önnel tárgyaltuk arról, hogy az országnak mennyi a beszerelt villamos energia kapacitása. Na most az utóbbi időben ahhoz viszonyítva, ahogy önnel tárgyaltuk, és sokan hallották, hát mind kevesebbet, meg össze-vissza beszélnek. Én nem tudom, hogy kinek az érdeke ez, és miért teszik. Sejtem. Azért, hogy kevesebbet fogyasszunk, hogy majd a nyugatnak jusson több villanyáron.
Igen, köszönjük szépen, János. Én csak annyit teszek hozzá, engedje meg, Bege úr, hogy az, hogy káosz van egy szolgáltatónál, arra a legjobb megoldás az, hogy szolgáltatót kell váltani. Ha sok a kliens, hagyjuk őket kliens nélkül, és akkor majd meggondolják, hogy ugye kevesebb lesz a munka, valószínű, hogy a béreik ugyanakkorák lesznek, de egyszerűen N lehetőség van szolgáltatót váltani, nem kell ott velük kínlódni. Ha nem vagyunk jó kliensek számukra, hát akkor menjünk máshova. De mit szól ön ehhez?
Teljesen egyetértek. Ugye az úr nem említette a villamosenergia szolgáltatójának a nevét.
Hát feltételezzük, hogy
melyik szolgáltató. Szerintem mindenki tudja, hogy kiről van szó. Ugye abban a régióban a fogyasztóknak, legalábbis a háztartási fogyasztóknak túlnyomó része ennél a szolgáltatónál van. És tudunk róla, hogy óriási problémák voltak a tavalyi évben, a késéseket és a problémákat arra fogták, hogy éppen az új rendszeren dolgoznak. Aztán az új rendszert átadták, üzembe helyezték, és hát sajnos azt kell látnunk, és csak megerősíteni tudom, amit az úr mondott, hogy nem működik rendesen. Tehát nem működik legalábbis az elvárások szintjén, sőt még úgy sem, hogy előtte. Hát most az van, hogy vagy türelmesebbek vagyunk, és időt adunk nekik, hogy az ilyen gyerekbetegségeket, egy ilyen jó szoftverei mindig vannak, és mindig időbe telik, amíg
most
ezeket
már lassan egy éve beüzemelték.
Igen, hát igen, így van. Vagy ahogy ön is mondta, tehát rengeteg szolgáltató van a piacon, a hatóságnak a honlapján ez az ár összehasonlító, ez továbbra is működik. Nagyon sok jó ajánlat van, független attól, hogy ki milyen részében akik az országnak és milyen szolgáltatót használ, az ársapka az kötelező módon érvényes a szolgáltatókra, tehát nem tudom, a Bukarestben lakó személyeknek nem csak a PPC kell plafonált áron adjon, a Erdélyben élő embereknek nem csak az elektrika kell ársapkát biztosítson, stb. Bárkihez menjünk, az ársapka, ahogy mondtam, jövő év április 1-ig biztos, hogy érvényben lesz is alkalmazva van, és csak azt tudom mondani, hogy akinek lehetősége van, nézze meg ezt az árösszehasonlítót, viszonylag jól működik most már. A legtöbb szolgáltató nagyon operatív, hogyha letesszük a kérést, hogy át szeretnénk menni, hozzuk, akkor azon a 3 hetes határidőn belül, amit a törvény előír, ez megtörténik, legtöbbször hamarabb is, és hát ki kell próbálni.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Ugyanez a helyzet, én tulajdonképpen egy idős nő vagyok, és én nem szeretnék szolgáltatót váltani, már csak azért sem, mert oda el kell menni, ez probléma nekem. De viszont ez nagy dolog, és elképzelhetetlen, hogy tudnak dolgozni ezek az emberek, ottan mit csinálnak, hogy nekem az idén számlám egyáltalán nem jött itt Vásárhelyen. Egyáltalán nem jött. Akkor májusban elküldtem valakit, hogy nézzen utána, akkor megcsinálták a számlát utólag, és akkor egyszerre ugye betettek 5 hónapot, hogy egybe ki kellett fizetni, utána megint nem jött számlám. Hát akkor mit lehet csinálni? Telefonon nem érem el őket, mert nem lehet beszélni velük. Én azt hittem, hogy ez egy normális, eddig úgy is ment a dolog, nem volt probléma az idénig, de hogy most mi van, fogalmam sincs, és az, hogy egyszerre 5 hónapot leszámláznak, és akkor én tudom, vagy nem tudom, hogy még kamatot is tesznek rá, vagy mit csinálnak. Szóval nagy rendetlenség, nagy káosz van. Igen. Nem tudom, hogy mi a megoldása.
Köszönjük szépen, hogy ezt el tetszett mondani. Itt több hallgató is SMS-ben írja, hogy miért nem lehet egy olyan telefonszámot biztosítani a fogyasztók számára, amelyiken direktben lehet kommunikálni egy személlyel, és nem a robottal kínlódunk. Itt egy másik hallgató írja, hogyha a robot ugye előre gyártott válaszokat ad nekünk nem biztos, hogy pont az a problémánk. Szóval ez, én értem, hogy személyzet hiány van, de bizony az ember sokszor hosszú perceket, negyed órákat, fél órákat beszélget fölöslegesen a robottal, mert végül nem jut semmire.
Hát igen, mindig is probléma volt az ilyen telefonközpontoknak a működése, és ez ebben a mesterséges intelligenciával attól félek, hogy nem sokat javult a helyzet. Ugye, akinek türelme van, akárhova telefonál be, hogy ez villamos energia, hogy ez most telefonszolgáltató, vagy kábel-TV, független attól, hogy milyen témában, milyen szakterületen próbálunk egy telefonközpontba betelefonálni, először egy robottal kell társalognunk, és hát valamilyen úton, módon majd el lehet jutni egy húsvér emberhez, és vele beszélni, ami nem feltétlenül garancia arra, hogy megérti, és meg is oldja a problémánkat. Tehát ezen a téren óriási javulásra lenne szükség, és én csak azt tudom remélni, hogy
hát sajnos az irány nem arra mutat, hogy bármelyik szolgáltató is a robotot emberekkel akarná helyettesíteni, sőt.
Nem, ők nekik most az van, hogy ki van pipálva, hogy nekik van telefonközpont, aztán hogy milyen paraméterek és milyen hatékonysággal működik, az egyelőre nem prioritás.
Igen, Irma írja e-mailben, szeretném megkérdezni, miért erőltetik ránk az online számlát, mikor világosan kértem a postai számlát, sajnos könnyen rá lehet kattintani, aztán hiába várja az ember a számlát, köszönöm szépen, Irma írja. Szóval történhetett ilyen is.
Tehát erőltetve biztos, hogy nincsen, tehát valóban ez van, hogy opció, de ugyanúgy vissza is lehet mondani. Tehát hogyha a hölgy, vagy jól értem, akkor e-mailen írt, igen, akkor igen. Ugyanígy írjon egy e-mailt a szolgáltatónak, és kérje e-mailben, hogy igen. Nem tudom, ezen túl küldjenek neki.
Van itt még egy nagyon fontos probléma, amiről nem beszéltünk, csak érintőlegesen. Izabella írja Szentegyházáról. Jó napot kívánok, én egyike vagyok a sok közül, akik tavaly év elejétől ez év nyaráig kihoztak egy 800 lejes számlát, holott rendszeresen fizettünk havonta, persze ki kellett fizetni, mert azt mondták az irodában, de ez nagyon nem helyes. Mi a teendő, hogy ne ismétlődjön? Megköszönöm szépen, Izabella Szentegyházáról. Én hallottunk sok ilyen esetet, hogy másfél évre visszamenőleg elmaradást tüntettek fel akár.
Igen, hát ezt le kell ellenőrizni. Az, aki időszakonként akár havonta vagy negyed évente követi az óraállást, az viszonylag könnyen le tudja ellenőrizni, hogy helyesek ezek a számlák, vagy nem. Amennyiben nem követi, és nem tud érvelni, hogy jó vagy nem jó a számla, helyes vagy nem helyes a mennyiség, lehet kérni egy magyarázatot a szolgáltatótól. Hogyha egy számla értékét valamilyen szinten megkérdőjelez egy fogyasztó, és ilyen kéréssel fordul a szolgáltatóhoz, hogy hát nem annyi, amennyit kiszámláztak, akár a mennyiség, akár az ár, vagy bármi más, addig, amíg a szolgáltató nem válaszol írásban egy ilyen megkeresésre, addig a számlának a fizetése is felfüggesztődik, tehát kifizetni sem kell, amíg nincsen válasz. A válasz meg, hát válaszban megkapjuk a magyarázatot, hogy akkor vagy rájönnek, hogy valóban ők tévedtek, és akkor korrigálják, vagy megmagyarázzák, hogy akkor miért annyi, amennyi, és hogy jutottak el arra a mennyiségre, amit nyilván újra felül lehet bírálni, és lehet elemezgetni, de legalább nem vakon fizetünk ki egy hatalmas összeget, hanem megértjük, hogy honnan jön, és mitől van az elmaradás.
Igen, Veres Dávid írja szintén e-mailben Csíkszeredából, mely külföldi cégek uralják a hazai energiapiacot például területi lefedettség szerint? Románia valójában lehetne önellátó az energia ellátását illetően, és én most azt javasolom önnek, hogy a második kérdésre válaszoljon, hiszen alig több mint egy percünk van a műsorból.
Nem hiszem, hogy Romániának célja kéne legyen az önellátás. Tehát Európai Uniós államként egyszer is nem is mehetünk ilyen irányba, hogy lezárjuk a határokat, és nem engedünk be, vagy nem engedünk ki semmit, hanem arra kell törekednünk, hogy minél változatosabb, egyrészt nyilván minél többet tudjuk megtermelni itthon, de annak sincsen értelme, hogyha itthon drágábban termeljük, mint ami az import lenne. Tehát határkapacitásokat kell kiépíteni minden irányba, hogy a legolcsóbb energia az bejuthasson az országba, és diversifikálni kell az energiaforrásainkat, és maximalizálni a hatékonyságot.
És Istvánnak van még egy kérdése, illetve több SMS van, de nagyjából kapcsolódnak azokhoz a témákhoz, amiről már beszélgettünk. István írja, a tisztelt meghívott, az új villanyórák biztos, hogy jól mérnek? Hihetünk egyáltalán a mérő órákban? Le vannak ellenőrizve?
Csak olyan órát lehet felszerelni, ami ellenőrizve van és homologálva van. Amennyiben valakinek az a gyanúja, hogy mégsem, akkor bármikor kérheti a szolgáltatóját, hogy ellenőrizze az órát, és a szolgáltatónak kötelessége ellenőrizni az órát. Tehát leszerelik, elviszik, beméretik, és egy bizonylattal jön vissza, egy független laboratóriumba ellenőrzik le az órákat, és visszajön egy bizonylattal, hogy helyes, jól mért vagy nem mért. Amennyiben bizonyítottan rossz volt az óra, akkor újra számolják a... Ez ilyen múltbeli átlagok alapján újra számolják a villamos energiafogyasztást, vagy a földgázra is ugyanez érvényes.
Egyébként a szolgáltatónak milyen időközönként kötelessége cserélni a mérőórákat?
Ha jól tudom, akkor továbbra is 8 év a határidő, amíg használhatnak egy órát. 8 év után kötelező módon le kell szerelni, el kell vinni és be kell méretni. Esetleg, hogyha lehetőség van rá, akkor feljavítják bizonyos órákat is, vissza újra használhatják. De most már általában csak új órákat szerelnek, és régieket már nem. Most már az a probléma, hogy mit csinálnak a régi órákkal, hogy tudják ezeket újra hasznosítani.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitHargita.ru.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Nagy Bege Zoltán, energiaügyi szakértő, az Országos Energia Árszabályozó Hatóság korábbi alelnöke volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megfogást.